Negyedik tanulmány. Címe: A nyugalom ára. Szombat délutáni rész.
Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem.
51. Zsoltár 12. verse.
Sokan, mintha kétségbe esetten keresnék a békét és a csendet, még fizetni is készek érte. Több nagyvárosban internetmentes helyiségek bérelhetők egy-egy órára. Szigorú szabályokkal nem szabad hangoskodni, sem látogatókat fogadni. Az emberek hajlandóak fizetni azért, hogy csak csendben üljenek és gondolkodjanak, vagy aludjanak. Reptereken lehet alvó kapszulákat bérelni, de a zajszűrő fülhallgatók is népszerű termékek. Még vászon kapucnik is összecsukható egyszemélyes kapszulák is vásárolhatók, amelyeket az ember a fejére vagy a testére húzhat a munkahelyi gyors kikapcsolódás idejére. A valódi nyugalomnak ára van. Az önsegélyezést hirdető média szószólók azt akarják velünk elhitetni, hogy képesek vagyunk meghatározni a saját sorsunkat, a nyugalom pedig csupán döntés vagy tervezés kérdése. Csak hogy őszintén átgondolva felismerjük, hogy önmagunkban képtelenek vagyunk valódi nyugalomra lelni. Ágoston a 4. századi egyházatya remekül összefoglalta ezt a Vallomások című könyvében, amikor Isten kegyelméről gondolkodott. Idézet: önmagadnak alkottál bennünket. A szívünk addig nyugtalan, amíg benned meg nem nyugszik. Eddig az idézet. Ezen a héten röviden betekintünk az Isten szíve szerint való ember életébe, és megtudjuk, ő hogyan fedezte fel az Úrtól jövő nyugalom valódi árát.
Vasárnapi rész. Címe: Fáradt és megviselt.
Egy illatos este Dávid király nyughatatlanul sétálgatott a palota tetején. A seregével kellett volna lennie a Jordán túlpartján. Isten népét kellett volna vezetnie, hogy legyőzzék az amonitákat, békét biztosítva az országnak.
Dávid előtt kinyílt a kísértés ajtaja, amikor nem ott volt, ahol lennie kellett volna. Sámuel második könyve, 11. fejezet, 1-től az 5. versig.
Lőn pedig az esztendő fordulásakor, mikor a királyok hadba szoktak menni, elküldte Dávid Joábot és az ő szolgáit ővele, és mind az egész Izraelt, hogy elveszessék az Ammon fiait, és megszállják Rabba városát. Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. És lőn este felé, mikor felkelt Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétált, látott a tetőről egy asszonyt fürdeni, ki igen szép termetű volt. És elküldött Dávid, és tudakozódott az asszony felől, és mondta egy ember: nem, de nem ez-e Betsabé Eliámnak leánya, a hitteus Úriás felesége? Akkor követeket küldött Dávid, és elhozatta őt, ki bementő hozzá, és vele hált, mikor az ő tisztátalanságából megtisztult, és annak utána visszament az ő házához. És fogadott méhében az asszony, és elküldvén megüzente Dávidnak ilyen szóval: teherbe estem.
Mi történt? Milyen nagy bűnt követett el a király?
Dávid meglátott a tetőről egy igen szép nőt, aki éppen fürdött. Bűnös indulatai kerekedtek aznap este felül, és lefeküdt Betsabéval egy hűséges katona tisztje feleségével. Mint az ókori királyok, Dávid is teljhatalommal bírt. Uralkodóként nem kellett betartani azokat a szabályokat, amelyek mindenki mást vezéreltek. Ám családjának az ezek után következő fájdalmas története arra emlékeztet, hogy valójában királyként sem állt Isten törvénye felett. A törvény védelmet, oltalmat jelent, és amikor a király átlépte a határát, rettenetes következményekkel kellett szembenéznie. Dávid az élete minden területén érezni kezdte Isten törvénye megszegésének következményeit. Azt hitte, hogy szenvedélyes félrelépése titokban marad, csak hogy Betsabé teherbe esett, miközben a férje messze járt.
Sámuel második könyve, 11. fejezet, 6-tól a 27. versig.
Akkor Dávid üzent Joábnak: küldd haza hozzám a hitteus Úriást, és elküldte Joáb Uriást Dávidhoz. Mikor pedig eljutott Uriás őhozzá, megkérdezte őt Dávid Joábnak békessége felől, a népnek békessége felől, és a harc folyása felől. Ezután mondta Dávid Uriásnak, menj haza, és mosd meg lábaidat. Kimenvén pedig Uriás a király házából. A király ajándékot küldött utána. Uriás azonban lefeküdt a királyi palota bejárata előtt az ő urának minden szolgáival, és nem ment a maga házához. És megjelentették Dávidnak mondván, nem ment el Uriás az ő házához. Akkor mondta Dávid Uriásnak, nem, de nem útról jöttél-e? Miért nem mentél le a te házadhoz? Felelt Uriás Dávidnak, az Isten ládája, Izrael és Júda nemzetsége sátorokban lakik, és az én uram Joáb és az én uramnak szolgái a nyílt mezőn táboroznak. Hogy mennék én be az én házamba, hogy egyem és igyam és feleségemmel háljak? Úgy élj te, és úgy éljen a te lelked, hogy nem művelem azt. Mondta azért Dávid Uriásnak, maradj itt ma is, és holnap elbocsátlak. Ott maradt azért Uriás Jeruzsálemben aznap, és másnapra kelve is. Ennek utána hivatta őt Dávid, és ő vele evett és ivott, és lerészegítette őt, és kimenteste aludni az ő ágyára az ő urának szolgáival együtt, de házához nem ment alá. Megvirradván pedig levelet írt Dávid Joábnak, melyet Uriástól küldött el. Írta pedig a levélben, mondván, állassátok Uriást legelől, ahol a harc leghevesebb, és háta mögül fussatok el, hogy megölettessék és meghalljon. Lőn azért, hogy mikor ostromlotta Joáb a várost, állatta Uriást arra a helyre, ahol tudta, hogy erős vitézek vannak. Kijövén azért a városbeli nép, megharcoltak Joábbal, és elhullottak egyesek a nép közül, Dávid szolgái közül, és a hitteus Uriás is meghalt. Követet küldött akkor Joáb, és megüzente Dávidnak az ütközetnek egész lefolyását. És megparancsolta a követnek, mondván, ha az ütközetnek egész lefolyását teljesen előadtad a királynak, és ha a király haragra lobbanva azt mondja neked, miért mentetek olyan közel a városhoz harcolni, avagy nem tudtátok-e, hogy lelövöldöznek a kőfalról? Kicsoda ölte meg Abiméleket, a Jerubbóset fiát? Nem, de nem egy asszony ütötte agyon a kőfalról egy malomkő darabbal, és meghalt Tébesben? Azért miért mentetek közel a kőfalhoz? Akkor mondd meg, a te szolgád, a hitteus Uriás is meghalt. Elment azért a követ, és mikor megérkezett, elbeszélte Dávidnak mindazt, amivel megbízta őt Joáb. És mondta a követ Dávidnak, azok az emberek erőt vettek felettünk, és a mezőre kijöttek ellenünk, de mi visszaűztük őket a kapu bejáratáig. Azonban a kőfalról lövöldöztek a nyilasok a te szolgáidra, és a király szolgái közül egyesek meghaltak, és a te szolgád, a hitteus Uriás is meghalt. Mondta azért Dávid a követnek, ezt mondja Joábnak, ne bánkódjál amiatt, mert a fegyver úgy megemészt egyet, mint mást. Fokozzad azért támadásodat a város ellen, hogy elpusztítsd azt. Így biztasd őt. Meghallotta pedig Uriásnak felesége, hogy meghalt Uriás az ő férje, és siratta az ő férjét. És mikor a gyászolásnak ideje eltelt, érte küldött Dávid, és házába vitte őt, és lőd neki felesége, és szült neki egy fiat. De ez a dolog, amelyet Dávid cselekedett, nem tetszett az Úrnak.
Hogyan próbálta Dávid takargatni a bűnét?
Még Dávid legravaszabb tervei is kudarcba fulladtak, amelyekkel Uriást haza akarta juttatni Becsabéhoz, a feleségéhez. Uriás, a kiváló hírű férfi, így felelt Dávid célozgatására. Idézet?
A láda, meg Izrael és Júda sátrakban laknak, az én uram, Joáb, és uramnak a szolgái pedig a nyílt mezőn táboroznak. Hogyan mehetnék akkor én haza, hogy egyem, igyam és a feleségemmel háljak?
Eddig az idézet Sámuel második könyve 11. rész 11. versében a revidiált újfordítás szerint. A kétségbeesett Dávid végül távirányítással ölette őt meg, hogy fedezze a bűnét.
Nehéz elhinni, hogy ilyen mélyre süllyed Dávid, akinek Isten annyi mindent megadott. Milyen figyelmeztetést kell mindannyiunknak leszűrnünk ebből a történetből.
Hétfői rész. Címe: Ébresztő.
Dávid életének egyik legsötétebb órájában is találunk jó hírt. Isten elküldte a prófétáját. Nátán és Dávid jól ismerték egymást. A próféta már korábban adott tanácsot a királynak a templom építésével kapcsolatban. Ekkor viszont más feladatot kellett ellátni a királynál.
Miért dönthetett úgy Nátán, hogy egy történetet mond el, és nem egyből nevezi és szégyeníti meg Dávidot? Sámuel második könyve 12. fejezet 1-től a 14. versig.
Elküldte azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, aki bemenvén hozzá, mondta neki. Két ember volt egy városban, egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei voltak, a szegénynek pedig semmilyen nem volt egyéb egy kis nőstény báránykájánál, amelyet vett és táplált, s felnevelkedett nála a gyermekeivel együtt, saját falatjából evett és poharából ivott, és keblén aludt, és neki olyan volt, mint egy leánya. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzáment, hanem elvette a szegénytől az ő bárányát, és azt főzte meg a vendégnek, aki hozzáment. Akkor felgerjedt Dávidnak haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki azt cselekedte. A bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivel hogy ezt művelte, és annak nem kedvezett. És mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izraelnek Istene, én kentelek fel téged, hogy király légy Izrael felett, és megszabadítottalak téged a Saul kezéből, és neked adtam a te urad házát, és a te uradnak feleségeit a te kebledre. Ennek felette neked adtam Izraelnek és Júdának házát, és ha még ez kevés volt, ezt s ezt adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úrnak beszédét, oly dolgot cselekedvén, mely utálatos ő előtte? A hitteus Úriást fegyverrel ölted meg, és az ő feleségét magadnak vetted feleségül, magát pedig az Ammon fiainak fegyverével ölted meg. Most azért ne távozzék el a fegyver soha házadból, mivel hogy megutáltál engem, és a hitteus Úriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, íme én éppen a saját házadból bocsátok reád csapásokat, és feleségeidet szemed láttára veszem el, és adom más felebarátodnak, és hála te feleségeiddel fényes nappal. Mert te titkon cselekedtél, de én az egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem azt. Mondta azért Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen, és mondta Nátán Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Mindazáltal, mivel alkalmat adtál a gyalázásra az Úr ellenségei neked dologban, a te fiad is, aki lett neked, bizonnyal meghal.
Nátán tudta, mit kell mondania, és azt úgy közölte, hogy Dávid is megértse. Olyan történetet mesélt, ami a király szívéhez szólt, aki annak idején pásztor volt. Ismerte Dávid fejlett igazságérzetét, tisztességét. Azt is mondhatnánk, hogy bizonyos értelemben a próféta csapdát állított, amiben a király egyenesen belesétált. Amit sem sejtő Dávid a saját halálos ítéletét mondta ki, mire Nátán így felelt. Te vagy az az ember. Ez többféleképpen is elmondható, lehet kiáltani, vádolhatjuk a másikat, újjal is mutogathatunk rá, de aggodalommal és gondoskodással is mondhatjuk. Nátán szavai bizonyára kegyelemmel szóltak. Abban a pillanatban a király valószínűleg megsejthette, milyen fájdalmat érez Isten, amikor egyik gyermeke átlépi akarata korlátját. Valami felvillanhatott Dávid elméjében, valami megszaggathatta a szívét.
Miért válaszolt Dávid úgy, hogy vétkeztem az Úr ellen? Azt is mondhatta volna, hogy vétkeztem Betsabé ellen, vagy gyilkos vagyok. Sámuel második könyve 12. fejezet 13. verse.
Mondta azért Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. És mondta Nátán Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni.
Lásd még, 51. Zsoltár 6. verse.
Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben.
Dávid ráeszmélt, hogy a minket nyugtalanító bűn elsősorban Isten, a teremtő és szabadító ellen irányul. Magunknak okozunk kárt, és másokra is hatással vagyunk, szégyent hozunk a családunkra és a gyülekezetünkre, végső soron azonban Istennek okozunk fájdalmat. Egy újabb szöget verünk az ég felé mutató durva golgotai fába. Idézet: a próféta dorgáló szavai érintették Dávid szívét. Lelkiismerete felébredt. Bűne a maga teljes szörnyűségében jelent meg lelki szemei előtt. Remegő ajakkal mondta: vétkeztem az Úr ellen. Mindaz a rossz, amit mások ellen cselekszünk, a megsértetről mindig Istenre hat vissza. Dávid súlyos bűnt követett el úgy Úriás, mint Betsabé ellen, és ezt mélyen át is érezte. Végtelenül nagyobb volt azonban az, amit Isten ellen követett el. Eddig az idézet Ellen White Pátriárkák és Proféták című könyv 672. oldaláról.
Keddi rész. Címe: bűnbocsánat és feledés.
Nátán szembesítette Dávidot bűne hatalmas voltával, miután a király gyanútlanul ítéletet mondott ki önmaga felett. Megtört szívvel vallotta be bűnét. A próféta ezután egyből biztosította, hogy az Úr is elvette a te bűnödet, és megbocsátotta. Nem volt várakozási idő Isten megbocsátása előtt. Dávidnak nem kellett bizonygatnia őszinteségét, mielőtt bocsánatot kapott volna bűnére. Ám Sámuel második könyve 12. fejezet 10-től 12. versének szakaszában Nátán előre megmondta Dávid bűnének a következményeit, kijelentette, hogy a születendő gyermek meg fog halni.
Mit jelent, hogy Isten elvette Dávid bűnét? Egyszerűen tiszta lapot adott neki? Mindenki csak úgy megfeledkezik a történtekről. Olvassuk el a Sámuel második könyve 12. fejezet 10-től a 23. versig terjedő részét, miközben ezekről a kérdésekről gondolkozunk.
Most azért ne távozzék el a fegyver soha házadból, mivel megutáltál engem, és a hitteus Úriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen. Ezt mondja az Úr: íme én éppen a saját házadból bocsátok reád csapásokat, és feleségeidet szemed láttára veszem el, és adom más fele barátodnak, és hála te feleségeiddel fényes nappal. Mert te titkon cselekedtél, de én az egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem azt. Mondta azért Dávid Nátánnak: vétkeztem az Úr ellen. És mondta Nátán Dávidnak: az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Mindazáltal, mivel alkalmat adtál a gyalázásra az Úr ellenségeinek e dologban, a te fiad is, aki lett neked, bizonnyal meghal. Ezek után elment Nátán az ő házához, és megverte az Úr a gyermeket, akit az Úriás felesége szült Dávidnak, és megbetegedett. És könyörgött Dávid az Istennek a gyermekért, és bőtölt is Dávid, és bemenvén a földön feküdt éjjel. Felkeltek azért az ő házának vénei, és mentek ő hozzá, hogy felemeljék őt a földről, de nem akarta, és nem is evett ő velük kenyeret. Hetednapra azért meghalt a gyermek, és nem merték a Dávid szolgái neki megmondani, hogy meghalt a gyermek, mert ezt mondták: íme még mikor a gyermek élt, szóltunk neki, és meg sem hallott a szónkat. Hogyan mondanánk meg neki, hogy meghalt a gyermek, hogy magának bajt szerezzen? Látván pedig Dávid, hogy az ő szolgái suttognak, eszébe vette Dávid, hogy meghalt a gyermek, és mondta Dávid az ő szolgáinak: meghalt-e a gyermek? Azt mondták: meghalt. Felkelvén azért Dávid a földről, megmosakodott, és megkente magát, és más ruhát vett magára, és bemenvén az úrházába imádkozott. Azután bement a maga házába, és kérésére kenyeret vittek elejébe, és evett. Akkor mondták az ő szolgái neki: mi dolog ez, amit műveltél? Míg a gyermek élt, böjtöltél és sírtál, most pedig, hogy meghalt a gyermek, felkeltél és kenyeret ettél. Mondta ő: míg a gyermek élt, addig böjtöltem és sírtam, mert ezt mondtam: ki tudja, talán az Úr könyörül rajtam, és megél a gyermek. De most, hogy meghalt, vajon miért böjtölnék? Vajon visszahozhatom-e azzal? Én megyek ő hozzá, de ő nem jöjj ide vissza én hozzám.
Dávid minden bizonnyal eltűnődött ezeken a kérdéseken, amikor a szeme láttára hullott darabokra a világa, a csecsemő meghalt, a családjában zűrzavar uralkodott. Ammon és Absalom esetei kellőképpen példázzák a valós családi problémákat. A jövője pedig bizonytalan volt. A bűne következményei ártatlanokra is hatottak, mint Úriásra és az újszülött gyermekre. Dávid mégis kezdte megérteni, hogy Isten kegyelme mindent elfedez, egy nap pedig majd a bűn összes következménye eltűnik. Eközben háborgó lelkiismerete nyugalomra talált Isten kegyelmében.
Minek a szükségét érezte Dávid? Mire vágyott? 51. Zsoltár 1-től a 7. versig.
Az éneklőmesternek, Dávid Zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán, a próféta, minek utána Betsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.
Az 51. Zsoltárban Dávid kitárta a szívét, és nyíltan bevallott a bűnét. Könyörgésében Isten szüntelen szeretetére és nagy könyörületeire hivatkozott. Arra vágyott, hogy az Úr megújítsa őt. A Jézusban található nyugalom árára gondolva először fel kell ismernünk, hogy szükségünk van külső segítségre. Bűnösként szükségünk van megváltóra. Felmérjük a vétkünket, majd ahhoz kiáltunk, aki egyedül képes tisztára mosni, megtisztítani és megújítani minket. Amikor ezt tesszük, bátorságot meríthetünk ebből, itt áll előttünk egy házasságtörő, manipulátor, gyilkos, aki a 10 parancsolat legalább 5 törvényét áthágta, de segítségét kiáltott, Isten bűnbocsánatának ígéretére hivatkozott.
Számunkra milyen reményt nyújt az, hogy Isten megbocsájtotta Dávid bűnét?
Szerdai rész. Címe: Új teremtés.
Dávid megvallotta a bűnét anélkül, hogy kifogásokat keresett volna, vagy szépíteni próbálta volna azt, majd egy kéréssel fordult Istenhez. Mit kért tőle? Olvassuk el a Zsoltárok könyve 51. rész 8-tól 14. versének szakaszát.
Íme te az igazságban gyönyörködsz, amely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsoppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.
Minden izraelita jól tudta, aki valaha járt a szentélyben, hogy mire gondolt Dávid, amikor az izsóp tisztító erejét említette. Mózes törvénye a rituális tisztulásra hivatkozva arra utal, hogy az eljövendő áldozat, az áldozat elveszi majd a világ bűneit. Dávid ezek után vidámságot és örömöt is kért. Nem arcátlan ez egy kicsit, a bűne hatalmas voltát tekintve? Talán segít, ha más szavakkal megfogalmazzuk. Mondd nekem, hogy megbocsájtottál, amikor ismét beléphetek a szentélybe, és láthatom, ahogyan vidáman és örömmel imádnak téged.
A bűneset után Ádám és Éva elrejtőzött Isten elől. Mózes első könyve 3. fejezet 8. verse.
És meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úr elől, a kert fái között.
Miért annyira más Dávid kérése a bűne elkövetése után? 51. Zsoltár 13. és 14. verse.
Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.
Dávid nem akart Isten jelenlétén kívül élni. Felismerte, hogy nincs ereje a szent lélek nélkül. Tudta, hogy ismét bűnbe eshet olyan könnyen, ahogy Betsabéval történt. Szerte foszlott az önbizalma. Tudatában volt annak, hogy nem ő aratja majd a jövőbeli győzelmeket, azokat egyedül Isten adja, ha teljesen rábízza magát. Nem csak rajtunk áll a győztes keresztény élet, Jézustól függ. Az ő jelenlétére, lelkére vágyunk, az ő szabadításának örömét akarjuk. Felismerjük, hogy megújulásra és helyreállításra van szükségünk. Az ő nyugalma, Isten újjáteremtő tette kell nekünk. Nincs egymástól távol a teremtés és a bűnbocsánat nyugalma. Idézet:
tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem.
Eddig az idézet az 51. Zsoltár 12. verséből. Ez a vers a teremtés nyelvezetével él. Az Ószövetség egyedül Istenre mutatva használja a teremt bárá igét, miután újjá teremtett bennünket, megnyugodhatunk.
Mi tart vissza attól, hogy tapasztaljuk a bűntudattól való szabadulás örömét és boldogságát, ha ez még nem történt volna meg? Mit tanulhatunk ebből a történetből, ami segítségünkre lehet?
Csütörtöki rész. Címe: visszatükrözni Isten világosságát.
Valamilyen szégyen, teljes kudarc élmény, majd a megbocsátás után talán azt tartjuk a legtermészetesebbnek, hogy megpróbáljuk elfelejteni az esetet. A kudarc emléke igen fájdalmas lehet.
Mihez akart Dávid kezdeni ezzel a fájdalmas helyzettel? 51. Zsoltár 15-től a 21. versig.
Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engemet a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse szám a te dicséretedet. Mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal, és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai, az égő és egész áldozat, akkor a te oltárodon áldoznak neked tulkokkal.
Amikor egy edény vagy egy értékes váza leesik és széttörik, általában sóhajtunk és eldobjuk a hasznavehetetlen darabokat. Japánban azonban létezik egy tradicionális művészet a törött edények helyreállítására, amit kintsuginak neveznek. Nemes fémekkel, például folyékony arannyal, ezüsttel ragasztják össze a darabokat, a törött tárgyat gyönyörűvé, értékessé téve. Valami mindig változik, amikor Isten megbocsátja a vétkeinket és újjáterem bennünket. Bűnbocsánata összeforrasztja életünk széthullott darabjait, a látható törésvonalak pedig felhívják a figyelmet drága kegyelmére. Így Isten hangszóróivá válhatunk. Dicséreted hirdeti szám. Olvassuk a 51. Zsoltár 17. versében a revidiált új fordításban. Nem próbáljuk önmagunkat megjavítani. Nem önmagunk akarunk fejlődni, fokozatosan sem. Összetört lelkünk és bűnbánó szívünk fénysugárként dicsőíti Istent, amit a környező világ is lát. Ha megbocsátást nyertünk, a mi tapasztalatunk más bűnbocsánatra vágyókat szintén odavonz.
Mi a kapcsolat a két ige szakasz között? 51. Zsoltárt.
Az éneklőmesternek, Dávid Zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán, a próféta, minek utána Betsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen most ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Íme te az igazságban nyönyörködsz, amely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsoppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engemet a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse száma te dicséretedet. Mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal, és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai, az égő és egész áldozat, akkor a te oltárodon áldoznak neked tulkokkal.
János első levele, első fejezet, 9. verse.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól.
János első levele, első rész, 9. verse röviden összefoglalja az 51. Zsoltárt. Dávid jól tudta,
a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg.
János is arról biztosít, hogy
ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól.
A szaván fogjuk Istent. Ismét leszögezzük, hogy Dávid nem hozhatta helyre azt a rettenetes kárt, amit a tettei okoztak, sem a példát, amit a családja előtt mutatott. El kellett szenvednie a döntései és tettei következményeit. Mégis tudta, Isten megbocsátott neki, és bíznia kell abban, hogy Isten báránya egy nap eljön, és a helyére lép.
Hogyan igényelhetjük a következő vers ígéretét a saját életünkben? János első levele, első fejezet, 9. verse.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Mit érezhetünk, miután ezt megtettük, tudva, hogy az ígéret nekünk is szól?
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézet. Dávid bűnbánata őszinte és mély volt. Nem tett semmi kísérletet arra, hogy elfedezze bűnét. Nem igyekezett megszökni a fenyegető ítélet elől. Ez inkább imára késztette. Látta beszennyezett lelkét, undorodott a bűntől. Nem csak bocsánatért, hanem szíve tisztaságáért is könyörgött. Bűneiket megbánó bűnösöknek adott isteni ígéretben meglátta Isten bocsánatát, és ez biztosíték volt, hogy neki is megbocsát. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Bár Dávid elbukott, az Úr felemelte őt. Dávid azonban megalázkodott és megvallott a bűnét, míg Saul megvetette a feddést, és bűnei meg nem bánásával megkeményítette szívét. Dávid történetének ez a szakasza az emberiség harcáról, kísértéseiről, az Isten előtti őszinte bűnbánatról adott egyik legerősebb szemléltetés. Évszázadokon át Isten gyermekeinek ezrei, akik bűnbe estek és kétségbeesésükben már-már feladták a küzdelmet, megemlékeztek arról, hogy Dávid őszinte bűnbánatát és beismerését Isten miként fogadta el, noha szenvedett törvényszegéséért, és így bátorságot merítettek a bűnbánatra, és erőt kaptak ismét Isten parancsolatainak útján járni. Mindenki, aki megalázza lelkét, amint Dávid is tette, biztos lehet abban, hogy van remény számára. Az Úr egyetlen őszinte lelket sem vet el. Eddig az idézet Ellen White Pátriárkák és Proféták című könyv 676-677. Oldaláról.
Beszélgessünk róla.
Első pont. Miért van az, hogy végső soron Isten ellen irányul minden bűn? Mit jelent az, hogy ellene vétkezünk? Második pont. Mit mondhatnánk annak, aki nem érti, miért szenvednek ártatlan emberek, mint Uriás, vagy akár Dávid és Betsabé újszülött fia? Hogyan beszélhetünk Isten szeretetéről és igazságáról ilyen helyzetben? Hogyan segít ilyenkor a nagy küzdelem szemlélete? Harmadik pont. Vajon miért foglalkozik két teljes fejezet a Bibliában Dávid és Betsabé szörnyű történetével? Miért kellett beszámolni erről az esetről? Negyedik pont. Gondolkozzunk még azon, hogy a bűn elválaszt Istentől, ahogy azt az 51. Zsoltár 13. és 14. verse is kifejezi.
Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.
Milyen tapasztalatunk volt már e téren? Miért olyan fájdalmas ennek az elszakadásnak az érzése? Miért a kegyelem ígérete az egyetlen gyógyír rá?
Pecnyik Pál két nap között. Amióta megszülettem, s élek Isten tenyerén, sem a tegnap, sem a holnap, csak a mai nap enyém. Ó, de vajon úgy töltöm-e ezt az áldott egy napot, hogy az tetszésére legyen atyámnak, ki alkotott? Tudja, látja, mai napon nem magamnak éltem-e, szívembe lát és jól tudja, hogy az mivel van tele, ismeri a gondolatom. Ki sem mondom még a szót, ő már tudja, mit szólajkam, építőt vagy rombolót. Nem látom őt, ő lát engem, mert átlátszó életem, árnyék borul életemre valahányszor vétkezem. Atyám, segíts úgy tölteni minden áldott új napot, ne feledjem, hogy a földön átmenő vándor vagyok. Napok évekké duzzadnak, évekből nő ezred év. Te nálad is csak egy nap van, de az vége sosem ér.